Keressük ki az igét a Zsoltárok könyvéből, 101. Zsoltár 1-től 8. verse. 101. Zsoltár 1-től 8. vers. Dávid Zsoltára. Szeretetedről, törvényedről énekelek, Zsoltárt zengek neked, Uram. Ügyelni akarok a tökéletes útra, mikor jössz hozzám. Tökéletes szívvel akarok élni házamon belül. Nem vetem a tekintetemet haszontalan dolgokra. Gyűlölöm a széthúzókat, semmi közöm hozzájuk. A csalárd szív távol áll tőlem, tudni sem akarok a gonoszságról. Aki titkon rágalmazza embertársát, azt elnémítom. A nagyra látót és a kevés szívűt nem tűröm meg. Jól látom a hűségeseket az országban, ők velem maradhatnak. Aki tökéletes úton jár, az szolgálhat engem. Nem maradhat hazám házamban, aki álnokságot művel, aki hazugságot beszél, nem állhat meg szemem előtt. Reggelenként elnémítok minden bűnös embert az országban, így írtok ki az úrvárosából minden gonosztevőt. Eddig volt az ige, imádkozzunk. Köszönöm neked, mennyi édesatyám, a te kegyelmedet. Köszönöm neked a te ígédet, köszönöm, hogy most ezáltal akarsz hozzánk szólni, és kérlek, Uram, hogy legyél itt velünk, legyél az én számmal, a gyülekezettel, és add, Uram, hogy megértsük ezt az ígét. Magyarázd, kérlek, Uram, a te kegyelmed gazdagsága szerint. Ámen. Ez az ígével kapcsolatban egy tegnapi példa jutott eszembe, hogy tegnap egy aknafedlapot betonoztam, és egy, hát még életemben aknafedlapot nem betonoztam, ez volt az első, és én próbáltam tökéletesen megcsinálni. Tehát én szeretem, hogyha valamit csinálok, akkor törekszem rá, hogy az tökéletes legyen, és hát kevertünk betont, a betont egy tökéletlen talicskába, mert teli volt lukkal, megkevertük, gerebjével, Ádám segített, és utána próbáltuk beállítani. Tökéletesen azt az a fedlapot, ami görbe volt. Tehát, hogyha az egyik oldala vízszintes volt, a másik oldala már nem volt vízszintes. Tehát egyszer nem tudtuk megcsinálni úgy, hogy maga tökké legyen, viszont törekedtünk rá. És amíg egy ilyen kérdés volt bennem, hogy elképzeltem, hogy hogy lehet ezt lerakni, ezt az aklafedlapot, de hogy utána mi lesz, hogy fog illeszkedni hozzá a kő, hogy tudjuk belerakni, hogy fog ez működni a jövőben. Nyilván már láttam másról, hogy működik, de csak úgy próbáltam elképzelni. Igazából nem tudom. Tehát majd holnap, amikor berakjuk, a további munkák jönnek, meg majd később, még jövő héten, egyszer csak majd meglátjuk, hogy sikerült vagy nem sikerült. De addig csak reménykedek benne. És remélem azt is, hogy amiket csináltam, hogy tudom, hogy nem tökéletes, hogy nem hibátlan, hogy az elfogadható az a hiba. Tehát, hogy fog működni ez az egész rendszer. Miért is mondtam ezt nektek? Azért, mert a legtöbb esetben, vagy így van a mi életünk, hogy amit éppen teszünk egy nap, valamikor, nem látjuk pontosan, mi lesz annak a következménye. Nem látjuk a holnapot, nem látjuk a jövőt, mert látom nyilván sok példát, mint én is egy csomó aknafedlapot megnéztem előtt, hogy is néz ki az valóságban, amikor már készen van. De az életben hiába látjuk másoknak példáját. Látunk jó példákat, rossz példákat, hogy hogy élik meg az életüket. Testvérek is, rokonok, hívők, nem hívők. És próbáljuk elképzelni, hogy milyen legyen a mi életünk, hogy amit ma teszünk, annak a következménye az jó legyen, tehát igazából nem látjuk át. És hogy lett mégis emellett, tehát ennyi ismert hiával tökéletes úton járni. Hát mert ezt mondja az ige is, hogy keressük a tökéletességet, hogy próbáljuk, hogy azt arra igyekezzünk. Hát ekkor egy eszembe is jutott, hogy ezért volt nagyon sok keresztjén, hogy csüggett, és magába roskadt, mert keresi a tökéletes utat, és nem találja meg. És hogyha ezt látja valaki, hogy nem találja meg a tökéletes utat, hát ez a depresszióhoz vezető egyenes út. Erre majd később egy kicsit még kitérünk. Tehát akkor hogy lehet ezt megtalálni a tökéletességet? Hát én azt látom, hogy most is, hogy sokan tanulnak, otthon vannak bezárva, és valaki nem teszi meg azt, ami éppen a feladata, annak előbb-utóbb következménye lesz. Hogyha valaki, mondjuk matekot kell tanulnia, és kisgyerek nem tanulja meg a matekot, látszik belőle, hogy előbb-utóbb annak meg lesz a következménye. Tehát az út az nem tökéletes. Tehát a mai napnak a cselekedetei, amit elszalasztunk, vagy elmulasztunk, az később az visszaüthet. Azt, hogy mekkora pofont kapunk ennek a visszaütése révén, hát az majd kiderül akkor, de nyilván, aki minél közelebb van mondjuk az érettségihez, ami holnap lesz, talán, ha jól tudom, az ez elmulasztott évek, azok most nagyon szembe jöhetnek, szembe üthetnek. Viszont, hogyha valaki próbált ott is a tökéletességre törekedni, az nem fog ezzel szenvedni, nem fog ennek a rossz oldalát látni. Tehát valahogy ez a tökéletes út, erre való törekvés, ez minden hívő embernek kell, hogy jellemezze, de mégis valahogy egy nehéz dolog, hogy meglátni, hogy mi Istennek az akarata, hát hogy is működhet ez. Hát itt az van írva az igében, hogy a tökéletes szív. Tehát először, ugye föl is olvasom, tökéletes szívvel akarok élni házamon belül. Tehát az első, ami az embernek, hogy a tökéletes utat megtalálja, az a tökéletes szív. Hogy lehet tökéletes az embernek a szíve? Hát, hogyha valaki így őszintén beletekint saját magába, megnézi, hogy mi van benne, hát azért igazából senki nem mondhatja el azt, hogy tökéletes a szíve. Mindenki talál benne hibát, talál benne olyan dolgot, ami nem jó, ami távol van Istentől. És hogyha valaki őszinte, és tényleg odafordul Istenhez, hogy Uram, mutasd meg, hogy milyen az én szívem, akkor meglátja azt, hogy tényleg itt teli van hibával. Aki nem ezt látja, hanem azt látja, hogy ő tökéletes, na hát akkor ott a többiek már látják, hogy itt valami hiba van, itt valami káz van, mert nem lehet önmagában az ember szíve tökéletes. És itt akarok visszatérni arra, hogy amikor valaki ezt meglátja, akkor elcsüggethet, depressziós lehet. És hogy lehet ez ellen védekezni? Hogy lehet azt, hogy valaki látja magában lévő tökéletlenséget, és mégis betölti azt az igét, hogy mondjuk örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Hát látom a hibákat, látom a hiányosságokat, és nem találom az utat, amin mennem kell. És látom az is, hogy még az is rossz, még az is elcsüggeszt az embert sokszor, hogy a csüggett keresztény az nem egy jó példa másoknak, meg hát eleve nem is egy életcél, hogy így éljünk. És én úgy látom, hogy itt ez a Zsoltár, ez valahogy erre is választad. Hát hogy kezdi a Zsoltárt, Dávid? Szeretetedről, törvényedről énekelek, Zsoltárt zengek neked, Uram. Tehát mit csinál először? Mi az első? Először dicsőíti Istent. Még akkor nem foglalkozik magával, nem nézi, milyen a szíve, nem nézi, hogy mi van benne, nem nézi semmit, csak Uram, én neked akarok hálát adni, zengek neked, dicsőítelek téged, mert méltó vagy arra, hogy dicsőítselek. Te vagy az első az életemben, és azt tudom, hogy te tökéletes vagy. Tudom, hogy te mindenek fölött Úr vagy, és ez nekem jó. Én így szeretnék élni, hogy akármi is történik, akármit is látok meg magamban, akármit is látok meg másokban, dicsőítelek téged. Mert ez az én felfogásom, hogy te vagy az Úr, te vagy a király. És utána, amikor Dávid dicsőítette Istent, akkor jött a következő lépés. Na nézzük már meg, hogy mi van az én szívemben. Hogy van. És amikor ott is azt mondja, hogy nyilván törekedni akarok erre, tehát törekedni akarok a jóra, tökéletes szívvel akarok élni, de tökéletes úton, tökéletes szívvel, de mégis először téged dicsőítelek. És akkor, hogy magára néz, akkor mit lát magában? Tehát egy hívő ember mit lát magában? Hát kettő dolgot lát. Először nyilván látja maga tökéletlenségét, de látja a másikban Istennek a munkáját, Istennek a csodáit, Istennek az életét, és ez megint csak hálára enged, hálókat ad az ember életében. Hogyha valaki magára néz, és meglátja Istennek a munkáját. Valaki ránéz a családjára, és meglátja Istennek a munkáját. Vagy a gyülekezetre, a testvérekbe, és meglátja Istennek a munkáját. És egyből fölfakad a hála, igen, Uram, én látom, hogy én tökéletes vagyok. Pál apostol is mondja, nem mondom, hogy elértem volna, nem értem el, törekszem, próbálok, megyek, nem értem még el, de látom a te munkádat. Testvérekben is, magamban is, gyülekezetben, családomban, legyen tiéd ezért a dicsőség, legyen tiéd ezért a hála. Én önmagamtól jóra nem vagyok képes. Már olyan jóra, ami Isten előtt is megáll, amiben az Úr tud gyönyörködni. De tudom, Uram, hogy te veled meg képes vagyok. Vagy te veled meg tudom azt tenni, ami jó. És akkor, tehát hogy is van ez először? Tehát először azt mondja, hogy a szívét teszi rendbe, Dávid. A szívét próbálja meg oda igazítani Istennek a szívéhez, Istennek a gondolataihoz. Fölismerni, hogy mi a jó. És mint Pál apostol is, amikor megtért, pár fordulás, így szoktuk ezt mondani, igaz, hogy el akart végezni egy, ment az úton, és azért ment, hogy a keresztényeket üldözze, és egyszer csak találkozott Istennel. Megjelent neki Jézus, és elvégezte a szívében a változást. Megfordult. Az úton is megfordult, meg a szívében is megfordult. Nem rossz fele ment, nem a gonosz útját követte ezután, hanem megfordult és követte Istent. És az a kérdés, hogy ekkor mi látszott benne? Hát, hogyha így végig gondoljuk ezt a történetet, hát tudjuk, hogy féltek tőle a tanítványok, nem mertek hozzá menni, igazából még semmi nem látszott kívülről. Azért, mert ami benne volt változás, a szívében következett be. A szívében volt egy nagy változás, ami utána kiadott az egész életére, de egy időnek kellett eltelni, amire ez nyilvánvalóvá lett mások előtt is. Mert nyilván a hír az nagyon rossz volt, nagyon megelőzte őt, és ezért ebben a pontban még nem történt meg az, hogy mások is lássák. De megtörtént valóságban, ma a szív változott. Na és itt jön az a kérdés, hogy van ez, hogy hogyan kell nekünk változni. Tehát látjuk valamit, hogy nem jó, hogy sokan megpróbálják az ő cselekedeteiket abba az irányba fordítani, ami jó lehet. Mert látják, hogy nem jó, hogy akkor éljünk úgy, hogy jó legyen. És nagyon könnyű ezen a területen elcsúszni abba az irányba, amikor a cselekedetek hamarabb követik Istennek az útját, mint az embernek a szíve. Az ember szíve még nincs ott az Úr előtt, nincs ott Istennél, nem kész arra, de a cselekedetei már próbálják azt mutatni, hogy ő olyan, hogy ő szerető, ő hívő, ő Istennek a követője, és ő testvér, és gyakorlatilag így megcsalja saját magát is, meg megcsalja a testvéreit is, megcsalja a környezetét. És hát így gyakorlatilag ez amikor az ember belekerül a képmutatásba. Hamarabb cselekszik, mint ahogy a szív fordult volna. És mire tanít az ige bennünket? Arra, hogy először a szívnek kell fordulni, a szívnek Isten fele fordulni, és utána nyilván annak meg kell követni a cselekedeteket is. Cselekedeteknek is kell követni ezt a szívet. És először hol történik ez meg? Tehát az ember életében, és akkor a következő, hogy a házamon belül. Tehát a fordulat először, mint én, mint személyes ember, aztán a következő az én házam, ahol meg kell, hogy történjen a fordulás. amikor a családomban, gyerekeim előtt, itt érdekes, hogy hát az ember sokkal át tud verni, tehát hogy ő milyen, hogy hogy él, hogy milyen életet képvisel, hát a gyerekét nem tudja átverni. Meg a feleségét se tudja átverni, vagy a férjét se tudja átverni. Mert ők ismerik. Ők látják, hogy milyen, és ők pontosan tudják, hogy ez a változás, ami van, ez most belülről jön, vagy csak kívülről jön. Kívül van egy forma, amit fölveszünk, egy keresztény életforma, vagy belülről van, ami tényleg szív szerint van, és szív szerint ragaszkodunk ahhoz, ami jó. És hát ugye a legjobb próbája a hívő életnek is a család. Sok testvér mondja ezt, hogy nem másoktól várja a véleményt, ilyen külső emberektől mondjuk a életvitelére, vagy az életésére, hanem mondjuk a feleségétől, vagy a gyermekeitől. Mert azok tudják elmondani, hogy hát igen, ez most jó volt, de ahogy élsz, az már nem úgy van. Vagy jó volt, és igazad van, szinkronban van, amit mondtál az életeddel. Hát talán Gálo is mondta, hogy sokszor a feleségek kritikájától félt a legjobban. Mert ennyivel ő ismeri a legjobban. Tehát ez a másik dolog, hogy amikor a családon belül, és akkor utána jön az, amikor kiteljesedik, és a Dávidnak az maga a mozgástere az nagy volt, tehát nyilván egy király volt, egy uralkodó volt, egy ország volt alávetve. Hát ismerjük Dávidnak a történetét, hogy volt, amikor tényleg mindenki hűséges volt hozzá, de volt, amikor igencsak tele volt az ország olyan emberekkel, mint amit itt felsorol a következő igeversekben, amikor gyakorlatilag utált volt nagyon sokak szemében. Megjárta a magasságokat, megjárta a mélységeket, és de végig egy dolog jellemezte, hogy Istenhez hűséges volt. Na most a mi életünkben ez a kiteljesedés, hogy mi az, ami ránk van bízva a családunkon kívül, ez egyénileg nagyon változó. Hát van, akinek igazából nagyon kevés az, ami a családon kívül van. Néhány ember, néhány személy, de én úgy látom, hogy így, hogy végig gondolok így most rajtatok, hogy meg mindenkire van bízva. A saját családján kívül is valaki, vagy valakik. És alapvetően nagyon, főleg akik kisgyermekeket nevelnek, hogy nagyon kiteljesedik az életünk. Hogy előtt látják óvodatársak, iskolatársak az életünket, rengeteg kapcsolati háló alakul ki, ami előtte nem volt, pont a gyerekek révén, és ezáltal gyakorlatilag a mi szolgálati területünk is, az a hely, ahol világíthatunk, kiszélesedik. És ez a terület az, ahol gyakorlatilag sokszor nincs még egy lehetőség, nincs még egy verzió, és még egy hát még lehetőség, hogyha valamit hibáztunk, akkor helyrehozzuk. Hát a saját életünkben tudjuk, hogy hibázunk, oda megyünk Istenhez, bocsánatot kérünk az Úrtól, ő megbocsát. A családban is nagyon sokszor ezt el lehet játszani, hogy vétkezünk a gyermekeink ellen, a társunk ellen, bocsáss meg, hát megbocsát. A világban sokszor ez egyszer van. Egy lehetőség van, mert igazából abban a pillanatban látja a rossz szólásunkat, a rossz viszonyulásunkat, nincs másik lehetőség. Elfordul, bezár, és azt mondja, hogy hát jobb nekem máshol, hát ebből nem kérek. Az a hely, ami ebből a szempontból a legérzékenyebb terület. És nézzük meg most itt az igében, hogy mi az, amit gyakorlatilag Dávid mond itt az igében. Nem vetem tekintetemet haszontalan dolgokra. Ez érdekes, hogy tehát a szív az ott van, tehát jó helyen van, Istennél van, törekszik, az útot is tökéletesen akarja járni, és nem veti a tekintetét haszontalan dolgokra. Hát most mi az a haszontalan dolog? Hát ami nem hasznos, ami nem jó, az haszontalan. És hát így végig gondolva, ez így az életemet, most az enyémet is, meg így nagyon sokét, hogy gyakorlatilag amit teszünk, nagyon-nagyon sok minden haszontalan. Mert ez be kell, hogy lássuk, hogy nincs haszna. Értéktelen, nem áll meg Isten előtt. Még nagyon sokszor, hogyha végig gondoljuk, a saját értékítéletünk előtt se áll meg. Mert nem jó, nem hasznos. És hát aki a tökéletes útra törekszik, Dávid arra törekedett, meg erre bátorít bennünket is, hogy erre törekedjünk, akkor ezeket a haszontalan dolgokat ki kell vetni az életünkből. Sokszor azt tesszük, hogy arra gondolunk, hogy bűnöket, tehát hogy megnevezünk konkrét, mint cégéres bűnöket, hogy kivetettük, jó, az rendben van. És akkor utána a kisebb bűnöket kivetettük. De itt már nem ezt mondja, hanem ami haszontalan. Ami már nem lehet azt mondani, hogy hát ez jó, ez a tökéletes út, neked erre kell menni. Hát jó lenne, hogyha Isten ebbe is tanítana, hogy ki meglátna az életébe, hogy mi az, ami haszontalan, és mi az, amit ki kell vetni onnan. És a következő dolog, hogy gyűlölöm a széthúzókat, semmi közöm hozzájuk. Az utána lévő versek gyakorlatilag ennek a széthúzásnak a különböző megnyilvánulásai, formái, hogy hogyan nyilvánulhat meg ez a széthúzás. És érdekes, hogy itt a széthúzásnál, amikor belegondoltok, meg belegondolunk, hogyha egy munkát akarunk végezni, valamit, hogyha egy közös úton akarunk járni, akkor egyfele kell, hogy menjünk. Hogyha nem egyfele megyünk, hanem széthúzunk, akkor egyik jobbra, másik balra, egyik csapat jobbra, másik csapat balra, akkor aztán nem lehet egyenesen menni. Hát a egy helyről jöttünk, úgy javarészt, a többség után Zsolték nem voltak benne még a régi gyülekezetben. Ott ez a széthúzás, ez nagyon gyakorlatilag ott volt, jelen volt az életünkben. Két, hát minimum két fele, de inkább több fele ment a gyülekezet. És igazából hasznos dolgot, mint gyülekezet, nagyon-nagyon nehezen tudtunk munkálni. Azért, mert az irány az nem egy volt. Több fele mentünk. De lehet ezt így, hogy az út, a széthúzás, ez lehet másról is jellemző. Ennek lehetnek fokozatai, hogy amikor már látványos, amikor már fizikailag is ketté megy, de amikor még csak lelkileg. Amikor nem egy az út, nem, még nem látványos, nem látjuk, hogy mi ez a széthúzás, hogy a szívben már kettő fele megy az út. És ezekre lehet hát egyrészt kérni Istentől, hogy Uramat, hogy meglássuk, hogy nem megy az útunk, és a másik, hogy add Uram, hogy meglássuk, hogy hogyan lehet egy úton járnunk. És itt vannak ezek a következő versek, amik gyakorlatilag csalárd szív, rágalmazza embertársát, nagyra látott és kevés szívűt nem tűröm meg. Tehát gyakorlatilag ezek mind rokon fogalmak valamilyen szinten, hogy a rágalmazás törvényesen már is büntetik, tehát a világi törvények is büntetik azt a cselekedetet. Amikor valakiről olyat mondunk, ami őt rossz fényben tünteti fel. Vagy igaz, vagy részben igaz, ez lényegtelen. Az a lényeg, hogy rossz színben tünteti fel a másikat, és ez gyakorlatilag Isten előtt is utálatos, meg a földi törvények előtt is sem állja meg a helyét. Rágalmazza embertársát, mit mond Dávid? Elnémítom. És én azt figyeltem meg, egy konkrét példát szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban, hogy volt egy fiú, akivel Nekem nagyon tetszett, tehát maga a viselkedése még kicsi korában. Hát olyan 5 éves, vagy 6-7-8 éves, nem, tehát pici volt. És akkor nem találkoztunk nagyon sokáig, és egyszer csak találkoztam vele, de már nagy volt. Már a 16-17 év körül lehetett. És hát óriási nagy fiatalember volt, nagy vállakkal, minden, oda mentem hozzá, örültem neki, ha dicsértem, hú, de jó, meg minden, hogy milyen volt a kiskorodban, most milyen. És akkor így, hát mondtam neki a csomó jót, mert nagyon megörültem neki. Aztán kicsit később meg hallottam, hogy ő milyen életet él, hogy mennyire elfordult Istentől, hogy gyakorlatilag rossz híreket mondtak. Hát nem rágalmazták, de gyakorlatilag egy előítélet alakult ki bennem. És képzeljétek el, utána már nem tudtam úgy oda menni hozzá. Hogyha ezt nem hallom meg, akkor bennem egy jó kapcsolat, és közöttük egy jó kapcsolat lehetett volna, ami építi utána, és épületes lehetett volna hosszú távon is, de mivel meghallottam ezeket a rágalmazásokat, vagy rossz híreket, utána egyszerűen már nem tudott a szívem nyitott lenni felé. És jobb lett volna, ha nem hallom meg. Jobb lett volna. És sokszor hívők beleestek ebbe a bűnbe, hogy olyan dolgokat mondanak, amit nem kéne, ami nem másra tartozik, ami nyilván el kell mondani bizonyos embereknek a rosszat is, de jó, hogy ez gát van szabva, hogy csak azok, akik illetékesek, csak azok tudjanak róla, hogy ne menjen tovább. És nyilván, hogyha ez még rossz szándékkal is párosul, amikor ide jöttünk Békés Csabára, akkor hát én jöttem először, mint Pestről, 20 éves voltam, körülbelül 20-21 éves, akkor már a frankistákról mentek pletykák, és amikor megtudták, hogy én Sanyi bácsival kapcsolatban vagyok, abban a pillanatban lehúzódott előttem a redőny mindenki szemében. Hát most képzeljétek el egy 21 éves főiskolást, aki semmit nem tud csinálni, a hív életben is igaza gyerek voltam, nem nulla ismeretekkel, és már féltek tőlem. Miért? Azért, mert kapcsolatban voltam egy olyan emberrel, akinek nagyon rossz hírét keltették, és én gyenge voltam, de ő meg nagyon erős volt. Tehát féltek, hogy behozok ebbe a gyülekezetbe valamit, ami nem jó. Hát nyilván próbáltam én is behozni azt, ami jó, ami Istentől volt, és hát ők meg úgy ítélték meg, hogy ez nem jó. Nem akarok a régről beszélni, csak hogy lássátok, hogy a rágalmaknak, ezeknek a pletykáknak, hogy milyen hatása van. Tehát nagyon sokan már bezártak felém is, aztán később már, amikor többen lettünk felénk, tehát így többes számba is mondom, csak azért, mert hogy voltak ezek a rágalmak. Az Úr utálja ezeket. És azt mondja, a nagyra vágyó, kevés szívű, fennhéjázó, elbizakodott, önhitt, ez mind-mind egy kalapba tartozik, mind-mind a széthúzást erősíti. És akkor azt mondja Dávid, hogy jól látom a hűségeseket az országban, ők velem maradhatnak. Aki tökéletes úton jár, az szolgálhat engem. Hát Dávid azt mondja, hogy látja a hűségeseket. Hát nem csak Dávid látja, hanem Isten is látja a hűségeseket, akik követik őt, akik az ő útján járnak, és azok maradhatnak együtt. És azok maradhatnak meg az országban. És azok maradhatnak meg Dávid városában. És hogyha valaki ezt az utat követi, akkor jó úton van. Dávid azt mondja, hogy reggelenként elnémítok minden bűnös embert az országban, gyakorlatilag ő mit tett? Tehát fizikailag kiirtotta ezeket. Tehát a családot, a rágalmazót, hát tudjuk nagyon jól, hogy abban az időben a halálbüntetés az hétköznapi volt. Tehát nagyon sokan meghaltak, akik ilyen dolgokat tettek. Mert így lehetett megszabadulni tőle. Tehát egy végérvényesen megoldott ezt a problémát. És gyakorlatilag, aki Dávidot követte, azok meg nagyon-nagyon hűségesek voltak hozzá. és ezt jól látta ő. Tehát ezekre tanított most ez az ige bennünket, és most szeretnék két dolgot felolvasni nektek. Itt az egyik a magyarázat, mert egy kicsit más oldalról magyarázza azt az igét, amiről én nem beszéltem. Most akkor hallgassátok. Tökéletes szívvel élni nem ugyanaz, mint tökéletesen viselkedni. Nem mindegy, hogy szülőként a szívünk, hogy a viselkedésünk tökéletességére koncentrálunk. Ne gondoljuk, hogy ha jobb a viselkedésünk, akkor jobbak lesznek a gyermekeink. Mert nem csupán Isten, de a kisgyermek és a kamasz is a szívünket nézi. Már a gyermek is megérzi a különbséget szülője szívének állapota és a viselkedése között. És a gyermekeinket nem tetjük jobbá, mint amilyen a szívünk. Mert a szív teljességéből szól a száj, és tesz a kéz. Amivel együtt él a gyermek, azzá lesz. És ami a szívünkben van, azzal él együtt. Bármilyen furcsa is, ezért a gyermeknevelés első szabálya, törődj magaddal, ápold a szívedet, mert onnan jön ki minden. Utána már csak az a dolgod, hogy olyan erős szeretet kapcsolat legyen közted és gyermeket közt, amelyen keresztül átáramlik belé is mindaz, ami a szívedben van. Gondolkodj sokkal többször a saját szíveden, mint a gyermekedén, vagy akármelyik őtök viselkedésén. Az ösztönösen úgy is eszedbe jut. És az imahájtat, könyörögjünk a keresztény családokért, hogy a Szentlélek jelenléte kioltsa a kívülről pusztító hatásukat. Hát ez volt az első, amit szerettem volna felolvasni, hogy gyakorlatilag ez egy rávezető, itt a gyermekekre helyezte ki a hangsúlyt, hogy a gyermekek látják a mi viselkedésünket, látják a mi szívünket, és azt próbálják megkövetni. És hát itt engedjétek meg, hogy köszöntsek most szeretettel minden édesanyát, anyák napja alkalmából, mert május első vasárnapján ezt ünnepeljük. És gyakorlatilag hát a anyukákkal kapcsolatban nem elrettentésképpen, de szeretnék felolvasni a Derékasszony dicséretét, mint bátorítás, mert hát az én szememben ilyen derékasszonyok vagytok. És hát adja az Úr, hogy hasznos legyen az ige számotokra. Derékasszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Úr a szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. Egész életén át javát munkája urának, nem kárát. Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével. Hasonló a kereskedők hajóihoz, távolból is hoz eledelt. Föl kell még éjjel, ételt ad házanépének és rendelkezést szolgálóinak. Ha az a szándéka, mezőt vásárol. Keze munkájával szőlőt telepít. Megkeményíti dereket, megfeszíti karjait, érzi, milyen hasznos tevékenysége, éjjel sem alszik el mécsese. Ügyesen kezeli a guzsajt, tenyerében tartja az orsót. Tenyere nyitva van a nyomrót előtt, kezét nyújtja a szegénynek. Nem félti házanépét a hóeséskor sem, mert egész házanépen meleg ruhába öltözött. Színes szőtteseket készít magának, lendvászon és bíbor az öltözete. Férjét jól ismerik a városkapukban, ahol az ország vínével ül együtt. Finom inget készít és aladja. Övet is ad el a kalmárnak. Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a hónap elé. Száját bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít. Ügyel házanépe dolgaira, nem kenyere a semmit tevés. Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják, ura pedig így dicséri. Sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket. Csalók a báj, mulandó a szépség, de az urat férő asszony dicséretre méltó. Hadd élvezze munkáját gyümölcsét, dicsérjék tetteiért minden helyen. Hát ezzel szeretném minden édesanyát, anyukát köszönteni. Hát az Úr legyen veletek, nyilván itt egy tökéletes asszony van leírva, mint ahogy az igében is olvastuk a Zsoltárban. Hát erre lehet törekedni, És az Úr áldjon meg benneteket, és kívánom, hogy boldog legyen ez a napotok. Hát az Úr legyen velünk. Ámen.